ami előtt ugye az ajándékba kapott borokat körbe kellene kínálni a hallgatóság soraiban, pusztán azért, hogy egy nagyon jó oldott hangulat alakuljon ki. Mondjuk, hogy egy workshop-szerű hangulat alakuljon ki az előadás során. Azért is szerencsés lenne, hiszen ez a tudományos jellegű adatoknak a menedzsmentje, ez egy relatíve új terület. Ez egy régi terület, tehát foglalkoztunk már vele a grid és más területeken. Ugyanakkor explicit módon a jelenlegi formájában most a jelentősége most jelenleg kezd körvonalazódni. Előadásomban egyrészt megpróbálnám körbejárni ezt a területet egy picit részletesebben, hogy milyen problémák, milyen aspektusok merülnek fel, amikor tudományos adatokat megpróbálunk megosztani egymás között, mi az alapprobléma, és az előadásnak a második felében, vagy inkább az utolsó 10%-ában megpróbálnám áttekinteni egy európai finanszírozású projektnek a főbb tevékenységeit, főbb feladatait. A problémánk az az, hogy ugye vannak nagyon szuper-szuper számítógépeink, amelyekkel mindenféle problémákat próbálunk megoldani. Ezeket általában tudományos számításoknak, tudományos szimulációnak, szimuláció útján próbáljuk megoldani. A szimulációnak az eredménye általában az, hogy keletkezik egy adathalmaz, az adathalmazból keletkezik valamilyen eredmény, például megtalálják a ráknak a gyógyszerét, vagy valamilyen más látványos eredmény, és ezekből pedig publikációk születnek. No most, még az utóbbi kettő, tehát az eredmények és a publikációk, azok nagyon jól láthatóak és nagyon jól megfoghatóak, addig azok az adatok, amelyek ezeknek az eredménynek az alapját képezi, ezeket jelenleg elég mostohán kezeljük. Általában úgy szoktuk ezeket az adatokat kezelni, hogy a felhasználók a saját home könyvtárukban, a szuperszámítógépen tárolják őket, és nem, vagy csak részlegesen osztják meg ezeket másokkal. Megjegyzem zárójelben, hogy nem mindig motiváltak a felhasználók ezeknek az adatoknak a megfelelő megosztásában. Tehát ez az alap probléma, amin ez a kezdeményezés, a tudományos adatok megosztása szeretne segíteni, vagy szeretné ezt a dolgot előre mozdítani. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos szellemi vagyon, tehát ezek az adatok, hiszen olyan eredményekhez vezethetnek, amelyek később valamilyen áttörést jelentenek egy adott tudományterület számára. Valós igény van rá, tehát egyrészt szükséges az, hogy ezeket az adatokat megpróbáljuk valamilyen módon kontrollálható, mégpedig kontrollálható módon megoszthatóvá tenni, és ezeket megpróbáljuk valamilyen módon tárolni a valamilyen infrastruktúrán. Maga ez a probléma, ez egy rendkívül komplex, összetett probléma. Azért, mert nem csak műszaki aspektusai vannak, nagyon egyszerű lenne az életünk, hogyha csak műszaki problémák lennének, hanem ugye szervezeti és emberi felhasználói aspektusai is léteznek. Nagyon sok országban még nem foglalkoznak ezzel a területtel, ugye hozzánk hasonlóan nincs erre egy központi kezdeményezés, de még intézményes szinten sincsenek erre kezdeményezések, és általában az országokat, illetve hát a különböző szervezeteket négy kategóriára szokták tipizálni. Az első, hogy akik nem is foglalkoznak még egyáltalán vele, hogy tudományos adatok vannak, és ezeket valamilyen módon kezelni kellene. A másik az, hogy beszélnek róla, hogy igen, hát nagyon jó lenne, hogyha valamit tudnánk ezzel csinálni, de igazából nem csinálják. Van a harmadik kategória, ahol már foglalkoznak vele, és valamilyen módon csinálják, és a negyedik, ahogy központilag, vagy valamilyen programtól, központi programtól vezéreltetve próbálják meg ezt a feladatot megoldani. A problémának a szervezeti aspektusai az alábbiak. Az első probléma ugye az, hogy ezek az adatok valamilyen szervezetben vagy virtuális szervezetben keletkeznek. Ezek a virtuális szervezetek például a kutatói közösségek. Ugye mindenki ismeri az LHC gridnek a közösségét, vagy a bioinformatikus felhasználói közösséget, de jelenthet ez a szervezet egy rendes létező jogi személyiséget is, egy kutatóintézet, ahol kutatók dolgoznak egy adott témán, ahol adatokat állítanak elő. A legfontosabb szervezeti probléma az, hogy a tudományos adat az maga is szellemi termék. Éppen ezért a szellemi termékekre vonatkozó összes dolog, összes jogi törvényi szabályozás az érvényes rájuk. Éppen ezért ugye megilleti ezeket az adatokat is valamilyen módon a szerzői jog, a szerzőjognak a védelme, vagy a szellemi tulajdonnak a védelme. Az első számú probléma, mindjárt az első számú szervezeti probléma ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi tulajdon védelmére eltérő jogi szabályozási környezetek alakultak ki Európa számos országaiban. Ami kicsit nehézkessé teszi azt, hogy ezeket hogy egy egységes szervezeti jogi hátteret teremtsünk, legalább mondjuk Európa szinten ezeknek az adatoknak a cseréje számára. Éppen ezért szükség van ugye egy ilyen harmonizációs tevékenységre, egyrészt országon belül letisztázni ezeket a fogalmakat, hogy mi az, hogy tudományos adat, mi az, hogy annak a védelme, és milyen jellegű műveletek definiálhatók egyáltalán ezen, vagy jogi műveletek definiálhatók ezen a területen. És a másik az, hogy szükség van a különböző szervezeteknek az e-célú együttműködésére. Ez egyrészt jelenthet intézmények közötti úgynevezett bizalmi elven működő, föderatív megegyezést, de jelenthet például egy központosított programot is. Melyik országban melyik modell működik, ezt mindenhol a kulturális beágyazottság, illetve a kutatói habitus, érettség, mentalitás, a szuperszámítástechnika, elosztott számítástechnika kultúrája határozza meg leginkább. És ami nagyon fontos, hogy működőképes üzleti modellt kell az egész mögé helyezni. Ez azt jelenti, hogy a tudományos adatfeldolgozásban, tárolásban, felhasználásban résztvevő összes szereplő valamilyen módon motivált legyen adatainak a megosztásában. Tehát nyilván egy olyan tudós, aki nagyon félti az eredményeit, nem fogja az adatait megosztani. De elképzelhető, hogy vannak az eredményeinek olyan részei, amelyet hajlandó lenne megosztani másokkal, vagy például a saját kutatóival, azokkal a társaival, akikkel ugye együtt dolgoznak egy adott feladatnak a megoldásán. Nyilván a konkurensei számára pedig szeretné ezeket elrejteni minél jobban. Tehát itt már bejön az aspektus, hogy egy azonosítás és jogosultságkezelés szintén be fog ide gyűrűzni ebbe a problémába. Másik az emberi felhasználói aspektusa. Ugye ennek az egész tudományos adatmenedzsmentnek az alanyai, a haszonélvezői leginkább a felhasználók. Tudós emberek, akik hát finoman szólva sajátságos nyelvezettel, sajátságos protokollal beszélnek, és nem mindig egyszerű őket megérteni. Ugye én X éve már foglalkozom szuperszámítás technikával, és hát életemnek egy meghatározó részében felhasználói támogatással is foglalkoztam. Tehát a saját bőrömön érzem azt, hogy mennyire fontos az, hogy megtaláljuk a közös nyelvet ezekkel a kutatókkal. Mert csak úgy tudunk a problémájukon segíteni, hogyha megértjük őket, és megértjük azt a nyelvezetet, azt a szellemi hátteret, amelyet ők a tématerületük szempontjából képviselnek. Tehát nagyon fontos, hogyha adatokat akarunk menedzselni, értsük meg a felhasználókat. Ők mit szeretnének, és milyen lehetőséget tudunk esetleg számukra ajánlani, amik közül választhatnak, hogy miket szeressenek. Saját a szubkultúrákban dolgoznak, szakmai körökben dolgoznak, az sem ritka, hogy ezek a kutatók egyedül dolgoznak. Nyilván ez egy nagyon speciális eset, de nagyon sok olyan kutatónk van, például a szuperszámítógépeken, aki magányos farkas módjára rágja a biteket, és adja ki magából az újabbnál újabb eredményeket. Fontos azt látni, hogy ezek a kutatók kivel, mit és hogyan szeretnének megosztani. És gyakran az adatok elrejtése épp olyan probléma, mint például az adatoknak a megosztása. Illetve a megosztás, illetve az elrejtésnek a kényes egyensúlya, a kényes betartása. Fontos ismerni a motivációkat, ezt ugye az üzleti modelleknél kellene mondani. Ugye mindig szoktam mondani kicsit viccesen, hogy minden sikeres üzleti modell az a hét fő bűn egyikére épül. Ugye hát valóságos iparágak épülnek például a hiúságra, vagy a bujaságra. Tehát valahogy a tudományos adatmenedzsmentet is meg kellene próbálni köré építeni, hiszen akkor egy önjáró, önfenntartó megoldássá válik. A Kalódnak is egyébként ez az üzleti modellje, hogy valamilyen módon ugye a pénzsóvárság, nem tudom mely főbűnbe tartozik, de nyilván költséget tudunk vele spórolni a fenntartói oldalon. Ez a fő motivációja. Tehát ezért egy életképes üzleti modell a cloud technológia. Tehát itt a tudományos adatok menedzsmentjénél is meg kell határozni, hogy milyen szereplők vannak ebben a bizniszben, és nekik mi a fő motivációjuk, mi az, ami őket mozgatja, mi az, ami őket egyáltalán lázba, izgalomba hozza ezzel kapcsolatban. A legkevésbé problémás aspektusa a tudományos adatok menedzselésének ez a műszaki aspektusa. Úgy gondolom, hogy az infrastruktúra és a kapcsolódó szolgáltatások már közel érettek arra, hogy tudományos adatokat osszunk meg egymással. Ugye vannak nagyon szuper adattárolóink, amelyek képesek redundánsan, földrajzilag elosztott módon adatokat tárolni. Ezekből Lego módon tudunk építeni viszonylag komplex adattároló rendszereket. A teljesítményüket bizonyos trükkökkel, kötetkezeléssel tudjuk fokozni, vagy ha nem, akkor hardware upgrade-del. Tehát úgy gondolom, hogy szolgáltatás és infrastruktúra szinten már nem állunk rosszul. Nyilván itt is van egy olyan aspektus, hogy a pontos felhasználó igények ismeretében össze kell rakni egy bizonyos rendszert egy adott célra. Ezt nem tudjuk elkerülni, de már ennek az alkotó elemei legalább 90-95%-ban a rendelkezésünkre állnak. De nem biztos, hogy megfelelően használjuk még őket a cél érdekében. Ilyen például az infrastruktúrában, amit én nagyon szeretek mindig, ezek a réteges modellek. Ugye a legalacsonyabb szinten találhatók például az adattároló eszközök maguk, ugye ezek az infrastruktúra legalapvetőbb építőkövei, amelyek önmagában is réteges felépítésűek, ugye egy adattárló az áll ugye magával a diszkekből, adattárlódobozokból, rédvezérlőkártyákból, interfészekből, ugye amivel a hálózathoz csatlakozik, aztán az egészen van egy ezt működtető software stack, ami lehetővé teszi a hardware hatékony kiaknázását, tehát ez maga önmagában is egy nagyon érdekes és csodálatos világ. Zárójelben megjegyzem, hogy a következő szekcióban majd erről fogok beszélni. A másik dolog, a következő réteg, az maga a tudományos adatoknak a szintje. Manapság ezek az adatok mindössze a felhasználóknak valamilyen direktoriában találhatóak. XY felhasználó per home per felhasználónév per futtatás job1.dir, vagy mit tudom én, valamilyen könyvtárban található. Hogy ez mit jelent, hogy mire való, milyen számításnak az eredményei, erről egy kuk sincsen megemlítve. Éppen ezért fontos a metaadatoknak a kérdése. Tehát az, hogy valamilyen módon próbáljuk meg a felhasználókat abba az irányba motiválni, hogy a számításaik eredményeként előállt adatokat valamilyen módon lássák el szemantikával, jelentéssel. Különben egy harmadik fél számára teljesen értelmetlen adathalmaz lesz, egy bitkolbász nullákból meg egyekből áll, esetleg még valamiféle struktúra lesz rajta, különböző fájlokba szét lesznek rakva, esetleg valahol lesznek kommentfájlok, de ez nem egy egységes, nem egy egységesen feldolgozható megoldás. Tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy az adat az pontosan mit jelent, minek a jelentése, mi az értelme ennek az adatnak. Ezeket hívjuk metaadatoknak. Ezzel már csehül állunk a műszaki kérdésekben. Aztán a következő az a jogosultságkezelés, ezt már egy picit érintettem, hogy az adatoknak van olyan része, amit a felhasználó meg akar osztani, és van olyan része, amit nem akar megosztani. Nyilván ezt valamilyen rendszernek szabályoznia kell. Egy azonosítás jogosultságkezelési rendszernek. Lehet ez a Unix-nak a file rendszerébe épített jogosultságkezelés, lehet ez egy komplexebb, cizelláltabb, föderatív AI alapú rendszer. Tehát a fantáziánk szárnyalhat a végtelenségig, de az igény az megvan rá. És a legutolsó műszaki dolog az a felhasználói felületek. Én azt gondolom, és hát nem tudom, ez mennyire a hétfőbűnnek mely képbe tartozik bele, de a felhasználók, joggal számíthatunk arra, hogy a felhasználók egyre egyszerűbb módon szeretnék a rendszereket használni. Ugye ez a fő mozgató ereje a Software as a Service Cloud megoldásoknak, vagy például a közösségi portáloknak. Tehát én azt gondolom, hogy ha én kutató lennék, voltam tisztességes ember valaha, akkor azt gondolom, hogy én olyan egyszerű módon szeretnék egy ilyen portált használni, mint ahogy például a Google accountomat használom. A mit tudom, My Pictures, My Profile után lenne egy olyan My Scientific Data, és ezen tudnám valamilyen módon szabályozni azt, hogy ki és hogyan és milyen módon férhet hozzá az én eredményeimhez. Nem feltétlenül kell ennek a Facebookon lenni fent, tárolódhat az NIF storage-én és ez a storage rendszerén is ez az adat magában, de mindenképpen kell egy olyan hivatkozás rá, ami egyszerűvé és minél inkább dokumentáció olvasás mentesebbé teszi a felhasználását az ilyen rendszereknek. Ez az egyszerűség az egy nagyon fontos szempont. A Shin4RDM projekt azt tűzte ki cél, ez egy európai projekt, azt tűzte ki célul, hogy megpróbálja az egyes európai országokban a tudományos adatmenedzsmenttel kapcsolatban folyó tevékenységeket koordinálni, összefogni. Ugye ennek a rövidítése a SIM az első része, az a Supporting Infrastructure Models, a 4-es az a FOR, kicsit elírva, ugye, és a Research Data Management az az RDM rész. Tehát így áll össze ennek a projektnek a mozaik szava. Maga a projekt az egy FP7-es projekt, 2 éves projekt, tavaly októberben indult, jelen pillanatban egy fél év telt el a projektből, tehát még annyira előrehaladott stádiumban nem vagyunk az egésszel, és ugye ezt már említettem, hogy célja ugye az RDM törekvések feltérképezése, és az európai szintű, vagy egy nemzeten belüli összhangjának megteremtése. A projektben ugye több tevékenységünk van, én csak a nagyobb tevékenységi csoportokat, a WordPackage-eket mazsoláztam ki a fóliákra. Ugye a WordPackage 2, ugye vannak ilyen ballaszt WordPackage-ek, mint például a kommunikáció, diszemináció, fenntarthatóság, vagy a WordPackage 6, mert a koordináció az pedig a WordPackage 1, ugye tradicionálisan európai projektekben így szokták jelölni, csak az érdemi WordPackage-eket szedtem ide ki. A WordPackage 2 ugye az adatok összegyűjtése. Ez azt jelenti, hogy minden országban megpróbálunk valamilyen módszerrel, felmérésekkel egy képet alkotni arról, hogy egyáltalán foglalkoznak-e intézmények ezzel a problémával, ezzel a feladattal. A WordPackage 3 az majd akkor jön, amikor ugye meglesznek ezek az eredmények, meg kell próbálni ezeket feldolgozni, és ez alapján egy modellt, egy képet alkotni arról, hogy hol ki mit csinál tudományos adatmenedzsmentjében. A WordPackage 4 ugye az egésznek a kiértékelése, és a WordPackage 5 az pedig egy esettanulmány, ahol megpróbálunk majd a rendszerbe beavatkozni. Tehát megpróbálunk egy olyan motivációs teret javasolni, amelyekben a tudományos adatmenedzsmentnek a szempontjai fokozottan érvényesíthetőek. Ez olyan szép mondat volt, hogy akár bullshit generátorral is mondhattam volna. A WordPackage 2-t egy picit kiemelném, hiszen most ez az éppen futó, feladat. Itt ugye azzal foglalkozunk, hogy megpróbálunk egy kérdőívek segítségével információt kinyerni az egyes országokból. A célközönség ugye négy szereplőcsoportot azonosítottunk ebben. Az első az ugye maguk a kutatók és az őket foglalkoztató intézmények. Ide még zárójelben hozzátenném azt is, hogy a virtuális felhasználói közösségek. Biomed, stb. Atlas, stb. A másik célközönség az a kutatásfinanszírozó szervezetek, hatóságok, akik ugye pénzelik az egyes kutatásokat, nekik jogukban áll, lehetőségükben áll ezeket a szempontokat fokozottan érvényesíteni. Kedves fiúk, osszátok meg légy a tudományos tevékenységetek eredményekért előadott adatokat, különben nem kaptok pénzt. Ez egy nagyon jó motiváló erő tud lenni általában. A harmadik az ipari partnerek. Ipari partnerek azért érdekesek ebből a szempontból, hiszen az alapkutatásokban, de az alkalmazott kutatásokban is érdekeltek az ipari partnerek. Magyarországon ez az összefonódás nem annyira szoros és nem annyira jól megfigyelhető, bár nagyon örülnénk neki, hogyha például kialakulnának szinergiák, például a győri együttműködés az nagyon jó példa erre, ahogy az autógyártás mind ipar, és a HPC az nagyon szépen összekapcsolódik és összefonódik egymással. Tehát a HPC közvetlenül is támogatja az ipari tevékenységet. Az ipari szereplők itt elsősorban igényeket tudnak jelezni, hogy alapkutatás eredményeként előállt adatokból mi az, ami őket elsősorban érdekli. És a negyedik célcsoport az pedig a kiadók, szaklapok szerkesztői, ez pedig már tényleg a adat életciklus menedzsmentnek az utolsó láncszemei, akik már publikálják azokat az eredményeket, cikkeket, amiket a kutatók, tudósok előállítanak. Én szeretném még végül megjegyezni, hogy az NIF részéről is elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, noha nem annyira nagy intenzitással, mint ahogy például ugye az infrastruktúra fejlesztéssel és ráépülő szolgáltatás fejlesztésekkel szoktunk foglalkozni, de valamilyen szinten elkezdtünk ezzel a területtel is foglalkozni, és előfordulhat az, hogy érdekelt feleket, illetve nem érdekelt feleket is megkeresünk a közeljövőben, pusztán egy együttgondolkodás, vagy pedig egy véleményformálás céllal. Én ennyit szerettem volna itt elmondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Kérdés. Itt a lehetőség arra, hogy kérdezzünk.
Engem az érdekelne, hogy mennyire biztos az eredmény köszös használata védeni, hogy valaki azt mondja, én is használtam, csak fordítottam az eredmények, és elhasználom az én kutatási munkámra.
Igen, ennek szomorú aktualitása van ennek a kérdésnek, érzem benne a burkolt utalást. Én azt gondolom, hogy ezt a kutatónak, tudósnak kellene eldönteni, hogy a saját adata az milyen állapotban van. Ezt úgy hívjuk, hogy adatminőségbiztosítás. Tehát én, mint tudós, előállítok valamilyen eredményt, és erre valamilyen kezességet vállok, hogy ezzel a programmal ezeket az adatokat állítottam elő. Én ennyit vállok érte, hogyha valaki, és én ezt nyilván, tehát mint az adatoknak a tulajdonosa, a szerzője, én ezt publikálom, ezeket az adatokat, úgyhogy megosztom másokkal, abban az esetben én kifejeztem azt a szándékomat, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy mások is felhasználják, és építsenek belőle olyan modelleket, amilyet akarnak. Ebben az esetben nyilván a továbbfejlesztett, a én adataimra épülő modellek, azok már más szerzőnek a tulajdonai, és mint olyanok, teljesen tiszták. És teljesen mehetnek ebbe az irányba a fejlesztések. Amennyiben valaki az én adataimat lemásolja a szó szerint, és azt mondja, hogy ez az övé, ez már ebben az esetben jogellenes lenne. De jelenleg az adatokra nem vonatkozik ilyen törvény. Tehát nincs ilyen törvény, ami ezt szabályozza.
Tamás?
Márai Tamás, Ennél Intézet. Az én kérdésem az, hogy a Színfor RDM projektnek mi lesz a vége? Tehát akkor, amikor ez véget ér, akkor mi lesz az eredmény, amit ez a projekt felmutat, és azt mondja, hogy hát ezt szerettük volna elérni?
Egyrészt ez egy áttekintés, egy európai landscape dokumentáció, hogy hol mit csinálnak a tudományos adatmenedzsment szemszögéből, másrészt pedig egy akcióterv, hogy hol milyen beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy ez a terület tovább fejlődjön. Tehát dokumentáció lesz a vége. Infrastruktúra, szoftverfejlesztés nem célja ennek a projektnek.
Melyik kérdés? De csak olyan komment van esetleg erre, hogy itt volt a 7 főbűn, ami meg volt említve a bioinformatikában, nem tudom melyik főbűnökhöz tartozik, de igazából ez teljesen bevett szokás, hogy a nagyértékű berendezésekből származó study adatokat, azokat nagyon nagy adatbázisokba fel kell tennie a kutatóknak, és ez azért van, mert hitelesnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy például egy PubMed-be, hogyha egy cikket szeretnék írni, akkor avval hivatkoznom kell arra az adatra, ami fel van egy publikus adatbázisba. És a másik talán, ami ugyancsak nem tudom, melyik főbűn, az pedig az, hogy visszakereshetőnek kell lennie, mármint egyszerűen visszakereshetőnek kell lenni, akár mások által is ennek az adatnak a például a metaadatai. Az, hogy utána azok az emberek, azok tudják ezt valamilyen szinten felhasználni.
Ez egy fontos információ számunkra, mert én nem voltam ennek tudatában, hogy a bioinformatikusokban már vannak erre vonatkozó kezdetleges lépések.
Igen.
Ezt köszönöm szépen.
Nálam még az a kedves kötelesség van, hogy itt van még egy utolsó zacsi. Fogad szeretettel.
Köszönöm szépen.
És akkor még egy tapsot az előadóval.